Hajdani nevén Navratil Samu kalandos természetű ember volt, aki még maga fizetett volna azért, ha pénze lett volna, hogy valami nevezetes csíny elkövetéséhez jusson, mert örökösen ilyenek után szomjazott, természetesen örömest vállalta a feladatot. Beszterce város magisztrátusát eljátszani, de mint látta, hogy itt valami haszon is lehet, föltette cvikkerjét, összeráncolta a homlokát, és így szólt. Van-e hozzá valami szöveg? Ha azt mondta volna Pruszynszky, hogy van szöveg, ő azt felelte volna, ja, az nagy baj, mert azt meg is kell tanulni, az nehéz dolog, az sokba kerül, mert a többi négy színésznek is fizetnem kell, mint hogy proporcióra dolgozunk. De Pruszynszky így szólt. Szöveg? Nincs. De minek is? Mindössze egy pár szót kell mondani a szónoknak, hogy a nemes város meghódol, kegyelmet kér, és addig is, amíg az onnan elmenekült Esztellát megkeríti, ezt a másik leányzott hozza túszul, Lengefi szemöldökei felszaladtak egész a homloka közepéig. Tehát nincs szöveg. Az nagy baj, mert akkor komponálni kell. Hiszen legalább szöveg volna, aztán a négy színésznek is fizetnem kell, mint hogy proporcióra vagyunk, hiszen a többi négy színésznek egy szót sem kell szólnia. Azok csak szenátorok lesznek, átnyújtják a vizet, a földet és a füvet, meg a leányt. A kis eleven vézna emberke méltatlankodva terjesztette az ég felé a kezeit. Az Isten áldja meg, kedves uram, egy szót se szóljon többet! Ön nem ösmeri a színészeket! Hiszen ha én azt mondom az embereimnek, hogy egy-egy szerepet kell eljátszanotok, amelyikben egyetlen szó sem fordul elő, hát meglincselnek és felrúgnak, hogy minek nézem én őket, az émelységi gőgös nép ez. Jupiterre mondom, halálos veszedelemben forgok, uram, vagy pedig fizetnem kell, mint a köles. Legalább 5-5 forintot egynek, de még a kellékek beszerzése is pénzbe kerül. Pruszynszky dühbe jött. Ne prézsmatáljon annyit, Lengefi, hanem mondja meg egyszerűen, mit akar. A kellékek megszerzése ne tegye magát nevetségessé, földet, füvet és vizet. Ön egy kis fiskálisnál is rosszabb, Lengefi, és azon felül együgyű, mert azt hiszi, hogy egy balekkal van dolga. Pedig tudja meg, hogy már én is voltam komédiás, nézzen csak meg jól. Lengefi csodálkozva meresztette rá a szemeit, azután egyszerre felordított és a nyakába borult.
Jaj, no! Az ördög ismert volna rá, cimbora, Tarcsai László. Ha nem szól, az persze 20 éve, hogy elváltunk a Pataki József társulattól. Sok felhő vonult el azóta Albion felett. Egy tenger feküdt közöttünk és egy szakál. Mert szakált növesztettél, cimbora. Ó, én azóta is szerencsétlen vagyok. A természetben nincs más vesztes, csak én. Csak én.
Jól van, öreg, mondta Pruszynszky, kibontakozva az öleléséből és elfogadva a pertut. De térjünk vissza a dologra. Vállalod-e a dolgot, vagy nem?
Vállalom, hogy ne vállalnám, de bizonyos föltételek mellett.
Hadd halljam őket.
Hát igen, olcsón csinálnám meg a komédiát, sokat engednék az árból, pedig Szabottár barátom, Szabottár. Ha az a súlyos föltétel nem volna, hogy az árva lánykát visszük a Pongrácz grófhoz túszul. Tudod, az emberben mégis van valami, ami megmozdul, van egy kis lelkiismeret. Én ugyan nem ismerem a hajadon, de a szívem fáj, igazán fáj. Nem lehetne mással pótolni.
Például? Lengefi elgondolkozott, hegyes borostás állát nyomkodva, aztán behunyta apró szemét és szelíden mondá.
Például a feleségemmel.
Pruszynszky kirúgta maga alól a széket, és elkezdett kacagva keringeni a szobában.
Jaj, juss hátba, hamarincs hátba, Lengefi, mert aszmatikus vagyok, mindjárt megfullok. Ó, akasztófára való kék szakál, hát a feleségettől akarnál megszabadulni a mi révünkön. No, lássuk, mennyi esztendős és csinos-e? No, már nagy zsivány vagy, Lengefi, de remélem nem igazi feleséged.
Tudod, amint nálunk szokás, most 30 éves, elég csinos, de meguntad, és már mások kinéző, értelek, Lengefi. Látni akarod, behíjam?
Felugrott és kikiáltott. Katarin! De Pruszynszky a szájára nyomta a kezét.
Nem bánst. Maradjunk egyelőre az eredeti terv mellett.
Meg lehet, hogy reflektálni fogunk ajánlatodra, meg lehet, de most még a kisleányjal együtt megy az alkú. Hát, mit kérsz?
50 forintot.
Egy garas se többet 30-nál.
Becsületemre mondom, nem lehet.
Pruszynszky megfogta a kilincset. Hát, ördög vigye, legyen 35. Lesz 40, szólt a direktor, a Pruzsinszki tenyerébe csapva. 35-nél nem mehetek tovább, csak annyira hatalmazott fel a budettinyi parancsnok. Így is 5-5 forint jut a színészekre, neked magadnak 10, és mondjuk, hogy apró költségekre 5, összesen 35 forint.
Hát a titoktartásért,
vágott közbe Lengefi.
A titoktartás se lehet ingyen, azért is számítsál 5 forintot.
Pruzsinszki a fejét rázta.
A titoktartásért semmit sem fizetünk, hékás, majd bolond vagyok én, ugye? Bátran beszélheted a dolgot holnaptól kezdve.
A lengyel, aki színész is volt valamikor, ravaszul mosolygott, jól ösmerte ő a maga emberét, olyan általános hazug hírében állott Lengefi, hogy annak a fecsegése nem veszedelmes. Csodaszerű kalandjaival azon időkből, mikor mint szerződés nélküli vándorszínész végigkúborolta az országot, azon táplálkozván egész nyáron, hogy ahol legelő tehenet látott a mezőn, alája kuporodott és megszopta, úgy elrontotta örökre a szava hihetőségét, éppen csak az szükséges, hogy ő mondjon el valamit arra nézve, hogy azt senki se higgye. Megállapodván a részletekre is, Pruzsinszki vígan sietett a vendéglőbe, éppen jó szerencse, hogy az ébredő István gróf ott látta a környezetben. A nap már alacsonyan járt, a Jágovicsék óráján kijött a kakuk és hetet kiáltott egymás után.
No, ez bolond dolog, káromkodott a gróf, kitörölve szemeiből az álmot. Átaludtam az időt, de a menetelés végre is kellemesebb éjjel, mint nappal. Eredj, Pruzsinszki, add ki a parancsot, nyergeljen a tábor.
A honvéd parancsnok közbeszólt.
Megálljatok, megállj, Pruzsinszki, nem mehettek, nem eresztelek.
István gróf felugrott, és a kardja után szaladt, amely egy szögletbe volt támasztva, aztán fölfortyanva kérdi,
mit akarsz ezzel mondani? Erőszak ez, vagy mi?
A honvéd parancsnok ünnepélyes pózba vágta magát.
Üdv a fegyvereidnek, kedves rokon, nem arról van itt szó, hogy én akadályozzalak, csak a hadi szokásokra akarlak figyelmeztetni, a lovagi erkölcsökre. Biztos forrásból jelenthetem, hogy Beszterce város táviratilag értesülvén haragodról és hadait közeledéséről, még azon órában hóduló követséget menesztett elédbe Zsolnára. A követség útban van, azt tehát itt kell bevárnod.
Szemlál Tomást gömbölyödött arca, majdnem olyan pufók lett, mint Bátori Istváné a Matejkó képén, és a szemeiben is megcsillant valami zöldes, diadalmas zománc.
Megszöppentek hát a gyávák. Tudtam, gondoltam. Nos tehát bevárjuk őket a hadi szokások értelmében.
Egészen felvillanyozta a hír, mintha kicserélték volna. Tett, vett, rendelkezett, legott összehívta Bakrát, Kovácsot és hadnagyait, haditanácsot ülni. A honvéd parancsnok is részt vett a megbeszélésekben, ahol is sok szó és még több borontatott, akörül forogván az eszmék, hogy hol és miként fogadják a hódoló követeket. Pruzsinszki a Hricsói dombot mondotta a legalkalmasabbnak. Ott a festői váromok mellett lobogó fákják fényénél impozánsan venné ki magát a sereg, mert úgy lehetne elhelyezni, hogy nagyon soknak látszassék. Kovács uram a vágpartját ajánlotta, ahol most fekszenek a hadak, és ahol az égő fákják kísérteties fénysávokat vetnek majd a vág tükrére. Végre is szavazat többséggel a Kovács indítványa győzött, azon indoklással, hogy ez már azért is alkalmasabb hely, mert ha a követek netalán illetlenül viselnék magukat, mindjárt ott be lehet őket haingálni a folyamba. De felmerült ott sok-sok más kérdés is a ceremóniára nézve, csatarendben legyen-e a sereg, lovon üljön-e István gróf, vagy valami fatönkön? Igen ám, csak hogy a fatönkhöz tigrisbőr kellenék, amivel be lehetne teríteni, az pedig nincs. Hát csak hadd üljön a vezér nyeregben. Meghányták, megvetették a legapróbb részleteket. István gróf előre megy, seregét elrendezi, és az élére áll. Míg ellenben Pruzsinszki és Kovács uram a vendéglő előtt várják meg a besztercei követeket, és elvezetik a táborhoz. Úgy elröpült az idő, mintha madár volna. Leszállott az éj csendesen, andalogva, kacérkodón, nem a nagy, nehéz, sűrű fekete palástját hozta, hanem lenge fájt lát, melyen átlátszanak a föld bájai, a buja fák, füvek, virágok. A vág kéklő vizén ott szaladgál egy ezüstemberi képmás a hold, mint egy oda lehelve reszket a füzek árnyéka a fodros habokon. A parton lobogó tábortüzek égnek, néha egy-egy paripa nyerít fel, a tábortüzek körül marcona alakokra veti fényét, amint kékszegélyű piros lángra lobban a megbolygatott zsarátnak. Csend, nyugalom ül azon kívül a